Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Magyarok nagyasszonya, Szent Imre herceg, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tessék helyet foglalni. Kérném szépen, már kicsit bejelentettem, de most a bérmálkozók felé mondom a kvázi végleges státuszt. Tehát, ugye plébániánk védőszentje Szent Imre herceg, mint tudjuk, és ezt itt a plébánián mindig nagyon szépen, gazdagon szokták megünnepelni a követő vasárnapon, a tízes mise keretében. Ugye Veres András püspök úr, sajnos nem tudta elvállalni, beszéltem Mohos Gábor püspök úrral, akit ismerünk, hiszen járt itt már nálunk, ő tartotta 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, az adventi lelki napunkat, ő viszont elvállalta, ő Egyházmegyének a segédpüspöke. Tehát ő lesz a Szent Imre búcsúnak a ünnepélyes misézője és szónoka, és utána ugye agapét szoktuk tartani, és kérdeztem, hogy mi volna akkor, ha megbérmálnál néhány kiváló fent, örömmel, tehát Bíboros úrtól is kértem engedélyt, tehát úgy kell kalkulálni, hogy Szent Imre búcsúján kerül sor a felnőtt testvérek bérmálására. Csak informatív okok miatt mondom, hogy elvileg meghirdetett Gáboros a fiataloknak, de az úgy szétesett, úgyhogy nekik megint lesz meghirdetve szeptemberben, de az készületi időnek kevés, ha lesznek jelentkezők, ők majd 22 májusában vagy amikor fognak bérmálkozni, tehát másokat, bérmálkozókat ide most nem csoportosítanánk. Na most, hogy nézzünk ki a katekézések szempontjából a jövőt illetően? Először is 7-e és 14-e, jövő hétfő és rákövetkező hétfő, a nyár előtti 2 alkalom. Ez mindenkinek szól, és különösen a bérmálkozó testvéreknek. Jön a nyár 1000-rel, és aztán szeptemberben az Eukarisztikus Kongresszus visz mindent. De én rögtön az utána következő hétfőn már újra kezdenék, mert akkor már azért az idő megy, és ott fogjuk majd esetleg a bérmálkozókkal külön választva vinni ezt a kérdést, erről majd nyilatkozom, hiszen ez egy nyílt együttlét. Jó lesz így? Na most a Szent Imrét megelőző hét eleje az a halottak napja minden szentek, előtte szombaton szeretnék majd egy lelki nap szerint a bérmálkozóknak a közvetlen rákészülésre, és akkor fogjuk majd esetleg egy Szent Jónást, egyebeket, nem magunkat kínáljuk, bárkinek van másod, lelki atya, ott jól van, tehát ez mindenkinek egyéni lelkiismereti dolog. Bérma szülőt kell majd keresni, választani, aki nagykorú magyar nyelvet bírja, meg van bérmálva, szentségképes, és gyakorolja nyilván a vallását. Ha erre a lelki napra esetleg a bérma szülő is, de csak egy kell belőle, mozgósítható, az nem lenne baj. Úgyis is egy belső, érzelmileg is kötődő embert szoktunk választani. Az nincs kiírva, hogy férfi-férfit nő-nő, de általában ez a szokás, ez a tradíció, tehát lehet más jellegű is. Családtagot is lehet fölkérni, de nem házastársat. Szülőt nem szoktunk, hiszen ott más a lelki kötődés ebben a vonatkozásban. Nekem így alapinformációként más most hirtelennyében nincsen. A bérmálkozó testvéreknek már előre nagyon javaslom, hogy a NEC-nek legalább egy napján a Hungexpon vegyen részt, az olyan jó masszív lelki gyakorlat is, amit, hogy érdekes, és így tovább, ha többen bele tudtok lépni, de oda regisztrálni kell, és némi forint, ha időben történik, mert ebédet is kap az ember, meg csomagot. De szeptember viszont a regisztráció szempontjából ezt, ha úgy gondoljátok, ez csak ajánlás persze, nem elvárás a szó teljes értelmében. Jó, más nekem most nincsen. Lassan elérkezünk a hiszek egy elemzésével, hiszen ez az első nagy blokja a katekizmusnak, a hitről szól, ugye hit, erkölcs, liturgia, ezek a nagy témáink, amire csoportosul a teljes keresztény élet. És eljutottunk a nagy hiszeket tekintetében az egyházzal kapcsolatos rövid és nagyon lakonikus megjegyzésekhez. Hozzá kell tenni, hogy amikor ez a zsinat volt, ami ezt a Nicea-konstantinápolyi változatot végül is megszövegezte, akkor még az egyház kérdésében, hogy hogy nézzen ki, és így tovább, nem voltak azok a viták ismertek, mert nem volt annyira erősen szervezett az egyház, az alapjai teljesen megvoltak, más hagyományok, tradíciók is megfértek egymás mellett. Később, gyakorlatilag a második évezredben, tehát a keresztény középkorban, meg hát a keletiekkel az első évezred végén alakultak ki azok a konfrontációk, amik aztán sajnálatosan az egyház szakadásához is vezettek, amely mind a mai napig tart. Erről fogok most egy picit beszélni, csak el akartam helyezni a térképen ennek a problémájának a működését. Mit mondunk ugye a krédóban, amikor a hitvallást imádkozzuk, sokszor annyira mondjuk, hogy nem is emlékszünk rá, ugye? Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testföltámadását és az örök életet. Ez van az apostoliban, rövidebben. Mit mondunk a Nicea-Konstantinápolyiban, ami már tovább ment és még finomított és precízebbé tette? Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, tehát plusz jelzők passzoltak az anyaszentegyház kérdéséhez. Vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, a holnap föltámadására és az eljövendő örök életet. Ott már igazából a keresztények között nincsen nagyjából nézetkülönbség. Tehát az első, erre már utaltam egy-két mondattal a korábbiban, hogy mi egyáltalán az egyház. Nem tudom, milyen misén voltatok itt most a tegnap, vagy vasárnap a tegnap, igen. A tízes misén, meg az esti misén is a Szentháromság vasárnapján egy kicsit a kinyilatkoztatást, Isten megismerhetőségét, egyebeket próbáltam fölvezetni a Szentháromság titka kapcsán. És aztán nem mondtam ki ennyire fehéren-feketén, hogy a megkeresztelés az belépés Jézus közösségébe, de ez az egyház révén történik. Ugye a szó, ez most ismétlem magamat, mert ez már előjött, hogy egyház, az, hát a ház az utal tulajdonképpen az épületre, az építményre, az egyház az az egységes ház, Istenben egység és emberek közötti egység. Csak érdekességként, hogy mi általában az építményeinket, nem a plébániát, hanem a szakrális építményt templomnak hívjuk, ugye? Ez a templum templi neutrum című latin szóból származik, de a István királyunk korában, meg a régi magyar nyelvben a templomot is egyháznak hívták. Elmegyek az egyházba, ugye? Tehát sokkal inkább az egész egy harmonikus egységben volt, most jobban szétvált, hogy a liturgikus helyszínt hívjuk templomnak, ugye, és az egyház pedig magának az egész intézménynek a elnevezését jelenti. Az egyház szó ebben az értelemben manapság tehát nem annyira az építményt jelenti, hanem azt a közösséget, amely Krisztushoz tartozik. Egyház tagjai így is mondjuk, ugye? Nagyon izgalmas kérdés, nem fogok belemenni, mert óriási téma, a látható egyház és a láthatatlan egyház. A láthatatlan egyház tulajdonképpen azoknak a tagságát jelenti, akik a megszentelő kegyelem állapotában vannak, most, aktívan. Ez kívülről nem látható, ki bűnös, ki nem bűnös, ugye? A megkeresztelték közösségéről van szó. Akik mondjuk halálos bűnben élnek, egyház tagként, azok is tagjai maradtak az egyháznak, de éppen halott állapotban még meg nem térnek, nem revidálják az álláspontjukat. És van a látható egyház, amely voltaképpen nem azt a lelki minőséget hordozza, hogy mi hogy vagyunk az életszentség megfelelő fokán, hanem sokkal inkább azt a struktúrát, amiben történnek a dolgok, amely végzi azokat a szolgálatokat, amelyet Jézus ránk bízott. Nem kell szembeállítani a kettőt, csak ez egy óriási vita volt éppen a protestantizmussal kapcsolatban, akik igazán a lelki egyház oldalán voksoltak, és az intézményes egyházat voltak éppen eltörölték. Nincs papság, mindenki egyénileg kötődik az Úrhoz, szociológiailag persze, hogy van szervezet, és így tovább is bők, de azok igazából nem a hit kérdésének a dolga, hanem praktikus szempontok. Ugye? Balogh Zoltán, korábbi miniszter, református lelkész, ugye a sajtó is mondta, hogy most püspökké szentelték. Hát egy református ember a mi fogalmaink szerint nem lehet püspökké szentelni, ugye? Az, hogy ma ezt a szavakat hogy használják, mint használják, egyre miért van püspök, amikor világiak az egyházban? Kérem, a Habsburgoknak köszönhető, mert ők minden felekezetet egyforma struktúrában akartak kezelni, és teljesen mindegy, hogy tulajdonképpen alatt a teológiai tartalma micsoda, de így aztán nálunk is kialakult, hogy a bevett felekezeteknél, keresztény felekezeteknél ez is megjelenik. Mi az egyház jelentősége Isten tervében? Hát ha azt mondjuk, hogy Jézus azért alapította meg az egyházat egész az idők végezetéig, hogy vele találkozhassunk és egységbe kerüljünk a szentségek révén, a tanítás révén és a közösség révén. Ez a hármas momentum. Ez a szerepe az egyháznak. Persze mondhatjuk, hogy a politika történetben, a gazdaság történetben, az egyebekben, a társadalmi berendezkedésben a klérus, vagy éppen a katolikus közösségek, vagy éppen a világi uralkodók hogyan használták az intézményt, az egy változó elem és bonyolult, ugye? Nagy harcok is voltak, hogy hol van ennek a struktúrának a jelentősége, helye. Emlékszem, amikor a rendszerváltás volt Magyarországon, és hát el kellett dönteni, hogy hova álljunk vissza, ugye? És voltak a beszélgetések, már érdekesek voltak. Mert mindenkinek volt egy jogilag, történelmileg és így tovább egy képe a 47 előtti állapotokról, ugye a kommunizmus előtti állapotokról, mi az egyház szerepe. És itt nem csak az, hogy vagyon, hogy mozogjunk, de mi az, hogy vallásszabadság és lelkiismereti szabadság problematikája. Ugye? És aztán jött létre Magyarországon is, egyrészt nuncius küldött Róma, és mi küldtünk egy követet, tehát a diplomáciai kapcsolatfelvétel, és akkor történt tulajdonképpen egy megállapodás, amit nagyjából a történelmi egyházak is, mert nevükben nem tudtuk megállapodni, mi csak a sajátunkban tudtuk megállapodni. Tehát itt olyan érdekes volt az egészet. Erdő Péter volt az egyház jogász, aki a maga nagy tapasztalatával, műveltségével is megírta a Vatikánnal kötött szerződést, aminek az alapján mozgunk. Ezt aztán kétszer módosították, áttekintették, meg az egy időre szól. Ez tulajdonképpen az egyháznak, katolikus egyháznak Magyarországon a közéletben, politikai viszonyokban, egyebekben mozgása. Hadd mondjak egy-két érdekességet, mert ezek néha előjönnek, ha már nem így jó. Kérem, visszaállítja a parlament a felsőházat. Ugye kétkamarás parlament volt Magyarországon, mert a felsőháznak, lordok háza és itt tovább az angoloknál, a szerepe az volt, hogy van a pártpolitika, azt intézik mondjuk az alsóházban, és vannak azok a szerveződések, egyházak, vezetői képviselettel, akik egy picit jogi egyensúlyt jelentenek, vagy nem. Végülis Antal József, aki hát annak a korszaknak volt egy meghatározó személyisége, a nem mellett döntött, de erről is azért nagyon érdekes és nyitott présbiták voltak. Én is páron bent ültem, hallgattam, kíváncsi voltam, hogy ez hogy alakul. Hát sok barátunk ment akkor a közéletben, tehát az ember velük együtt mozgott ilyen témákban. De nem kell leragadnunk ebben az ügyben. Mi a szerepünk a szociális szférában, ugye? Például a hit hirdetése az agresszió, vagy nem? Lehet az iskolákban? Vagy csak a családon belül? Most érdekes idők jönnek majd, ugye a liberális kormányzástól, mert a francia modell például szinte semmit nem enged a családon és a belsőn kívül. És ez régóta létezik. Tehát Európában nem egy modell van. Tehát nem csak a kommunistákkal való konfrontációnkat kell nézni ebből a szempontból. De ezek csak kerettörténeti kérdések, tehát az egyház Jézus szándéka szerint azt a művet viszi tovább, ami Jézus maga, mikor Corpus Christi misztikumot, Krisztus misztikus testét mondjuk, akkor magunkat látjuk benne és ebben a helyzetben. És ez egy nagyon dinamikus hétköznapi élet, sokféle értelemben. Az egyház jelölésére a Szentírásban, már az Ószövetségben, mert az ennek az előképe, csak az egy fajhoz kötődött, a zsidó fajhoz tulajdonképpen, a zsidó vallás, ugye az nem volt missziós, nem akart másokat megtéríteni, ez nép szóhoz kötődik, ugye? Egy nép etnikai alapon, de a kereszténység nem egy nép etnikai alapon, hanem az emberiségből az, aki csatlakozik, tehát bárki, bárhonnan, bárhova. Ezt kell látni nagyjából. Meddig lesz az egyház? Hát az idők végezetéig, amíg a mennyek országa nem lesz minden mindenben, mert ha majd színről színre beszélgetünk a Jóistennel, meg az angyalokkal, meg a nagymamánkkal, meg a többiekkel, meg a kedvenc szentjeinkkel, akkor már a dologba erre így, mint eszköz nem lesz szükség. Tehát ez pont a földi helyzethez van kitalálva. Praktikus. Nagyon praktikus, ahogy ezt Jézus tette. És ha megfigyeljük, a krisztusi alapítás az egyházról tulajdonképpen hallatlan szabadságot adott a mindenkori keresztényeknek, hogy hogyan éljék meg a konkrét kultúrában ezt a dolgot. Tehát nem vagyunk hozzákötve egy konkrét időszakaszhoz, csak azokhoz a lényegi pontokhoz. Persze ez nem ilyen egyszerű, mert viták, hogy mi ez, mi az, ugye? Példaként építészet. Az egyháznak tulajdonképpen nincs favorizált építészete, mondván, hogy ez a katolikus, mi így építjük. De azért mindig voltak harcok, mikor a román koriból átmentünk a gotikából átmentünk a barokba, jött a rokokó, most nem akarom, és a modern építészet, hogy melyik hordozza igazából a szakralitást. De hogy mit mondok a misében, hogy az átváltozás meglegyen, és ki, az templom közepe 2000 év óta. Érdekesek a keleti keresztények, akik azért valamiképpen arraizálni próbálnak, aminek van a társadalmi hatása, hogy így kell kinézni, ez a tutti biztos. Ugye, ha kinézzük a kereszténységből, és az iszlámra tekintünk, nincs egy darab iszlám, annak sokféle ágazata van a két nagy síta, szunita mellett, ugye ott ők egy eléggé konkrét társadalmi és viselkedési kultúrához kötik a maguk dolgát, bármennyire változik a világ. Ez nem a gondunk, az övéké, de érdekes ez a korhoz kötöttség a stilág és egyéb elemekben. Ugye? Persze lehet mondani, hogy milyen szép volt, igen, a latin füstölős mise, ott füstölgött az atya latinul és háttal, és milyen szép volt, meg közben lehetett nézni sok mindent. Ez biztos, de hát Jézus Krisztus azért a szemben misézett füst nélküli változatban is igencsak ott szokott lenni, ha éppen olyan hangulata van. És neki van erre ígérete, nem csak hangulata. Egy szót érdemes magunk számára fölidézni, misztérium, misztérium, ezt így szoktuk magyarosan mondani, ez egy görög szó, a misztérion az voltaképpen egy kis függönyke. Ezt már a pogány vallásokban is használták, általában a Isten szobrokat így letakarták és hátulról megvilágították, hogy egy kis misztikus legyen a dolog, ugye? Hogy el is van takarva, meg mégis látom. Hát igen, így magára az egyházra, éppen a Krisztussal való kapcsolat miatt mondhatjuk, hogy hát egy csomó dolgot értünk, tudjuk használni, tudjuk mire való, de hát azért Jézus Krisztus titka. Ugye a szentségek titka azért, ez egy fantasztikus nagy dolog, nem is tudjuk kimeríteni. Azt kérem, misztérium, ilyenkor azt mondjuk, hogy semmit nem értek az egészből. De azt mondom, hogy misztérium és megfejtésre szorul egyénileg is, ahogy belehatolunk a titokba, és ahogy éljük magunkat, a történetet. Még egy, és az utolsó, amit az egyház általános értelmezésével mondunk, ez pedig az, hogy az üdvösség egyetemes szentsége. Nézzük a szavakat. Üdv, benne van az üdvözlés is. Az üdv tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember elérkezik oda, ahova kiteljesedhet. Az üdv szó is ezt jelenti, ott nem az üdvösségről van szó, hogy üdvözöllek, elérkeztél hozzá. De itt az Istennel való egység, mint az
életem legvégső célja van ebben a fogalomban elrejtve.
Ezeket ugye használjuk általában, de nem mindig gondoljuk végig, hogy mi a jelentés tartalma a történetnek. Egyetemes, minden benne van, ami kell, és mindenkinek föl van kínálva. Ez az egyetemességnek a kettős kritériuma. Tehát minden benne van, ennél több nincs, amit Isten kínál, és mindenkinek. Tehát van egy kör, amiben, és vagy tartalom, ahogy, vagy amit nagyjából. És a szentség szó, ugye hát a káromkodásból mindenki ismeri Magyarországon szentség szót, hogy hány szentség van, ott már nagyobb a bizonytalanság, és miért pont azok. Ugye a szent szó az egy olyan fogalmunk, amit csak Istenre lehet használni. Persze, mondjuk a népi kultúrában a szentem lelkem, az nem azt jelentette, hogy nem valami nagyon mély kontakt lenne ott a háttérbe szorítva. A szent, tehát Isten. A szentség pedig az, hogy itt jelen van elérhető módon. Itt jelen van elérhető módon. Tehát a szentség az elérhető, fogyasztható, átélhető, és így tovább, és így tovább. A szentségekről majd külön is fogunk beszélni, hogy mik annak a kritériumai. Nagyjából ugye a keresztség által jelent nagyjából ez a tagság. Igen, feje Krisztus, itt aztán egy csomó, hogy Krisztus is az egyház, mint egy házassági viszonnyal hasonlítható, hogy egységben van, hogy a Krisztus az egyházával, miként a férje a feleségével, ugye szép kibontásának látjuk. Főleg a szentpáli teológiában kapja meg az egyház azokat a megjegyzéseket, hogy a Szentlélek temploma maga az egyház, de gyakorlatilag a Szentlélek temploma maga az ember, aki befogadja a Szent Lelket, és ezáltal éli az egyháznak ezt a kapcsolati misztériumát. Tehát használjuk erre is, arra is. És aztán még egy fogalmat, karizmák. Karis, ez megint görög szó, érdekesség, hogy a óegyház, ugye mi ugye a zsidó világból indulunk, tehát a római környezet, ott a görög volt a beszélt nyelv a kultúrvilágban. Rómában is görögül beszéltek. Volt latin, ősi latin, de az a nagyon egyszerű embereknek majdnem a paraszti nyelve volt. Később lesz ez a latinitás olyan erejű, meg irodalmi, de ez majd még századokba telik, ha Krisztus idejétől megyünk. Tehát a teológiai fogalmainknak, egyebeknek a nagy része az görög szó. Karisz az kegyelmet jelent, de ezzel megint nem mondtam semmit, a kegyelem, tehát ingyenes ajándék, és tulajdonképpen a szeretet ingyenes ajándéka átfordító. De a karizmák alatt, ugye Szent Pál felsorol egy csomó karizmát, ugye a szeretet illusztit ismerjük, hát a bérmálásnál is szoktuk olvasni, ott kiki kap egyéni adományokat. Na most ez általában félreértésekbe szokott beletorkolni, hogy kérem, nekem milyen karizmám van. Szépen éneklek, ugye? Kaptam hangot hozzá. Másik, én szorgalmas vagyok, a harmadik, jó, az eszem, a negyedik lehetne tovább mondani. Ezek nem igazán karizmák, hogy pontosak legyünk, hanem tulajdonságok, adottságok. A karizmában, tehát nem ezeket a természetes adottságokat szoktuk érteni, akkor is a hétköznapi értelemben ez egy karizmatikus személyiség. Kitűnő vezető, mit tudom én. Hanem ott sokkal inkább a Jóistennek a közösség javára fölerősítő kegyelmét. Hát kinek nincs karizmája közülünk? Hát mindenkinek van. Maga az, hogy van, létezik, tud szeretni a környezetében. Tehát a karizmát tágabban is értelmezzük, a rendes úton. És vannak a rendkívüli karizmák, ez főleg a karizmatikus egyházban nyelveken beszélés, a csodatevés, a profétálás, de ezek extrák, amelyeket egyesek megkapnak, mások nem kapnak meg. Sőt, aki megkapta, az is elvesztheti, mert ez nem egy életre szóló dolog. De ezek az úgynevezett rendkívüli karizmák. Én például nem vagyok rendkívüli karizmatikus, de van ismerősöm és barátom, aki tényleg imádkozik, dicsőít, nyelveken beszél, és fantasztikus dolgok történnek vele. Tehát itt vigyázni kell, hogy ne túlságosan tárgyiasítsuk a dolgot. Csak mivel itt mindenki azért a katolikus világnak a belső részébe igyekszik, ugye egy jó kisközösség, amely hitből jött össze, az a beszélgetéseknél, a reflexióknál, a megosztásoknál arra törekszik, hogy visszatükrözze a másiknak, hogy ő milyen karizmákat és képességeket kapott. Nem emiatt szeretjük, de köszönjük és elfogadjuk. Ez nem könnyű, mert mindig néha a csomagolás az idegesítő is tud lenni, de mégiscsak ez az ő adottsága ebből a szempontból. Ez a név, hogy Jean Vanier, talán sokaknak ismerős, hogy a hit és fény mozgalomnak az alapítója, egy kanadai civil ember különben, és ő a szellemi fogyatékosok világához, egy hajós kapitány volt eredetileg, különben úgyhogy egy kemény harcoló ember, de mégis ezzel került kontaktba, és éppen az van az ő lelkiségében, hogy fedezzük fel ezeknek a sokban korlátozott testvéreinknek a karizmáit. Az egység, a mosolygás, a szeretetképesség egyebek révén. Tehát itt az egyház nyelvén használt karizma szó, az nem egész azonos a tehetséggel. Van például a virtuózok, ugye? Egy így zongorázik, édes gyerek föl van öltöztetve, mindig el van oldalda tőle, és marha jó üzlet a tetejébe. De hát tehetségeket gondozni. Vagy Magyarországon, hát jó nagy alapítvány is van, ahol tehetségeket pénzzel segítenek, visznek az egyik barátom a főnöke, és időnként beszélgetünk, hogy hogy csinálja, mit lát. A kormányzatnak egy nagyon komoly oktatási nevelési projektje, hozzuk ki időben a gyerekekből, egyebekből a felnőttség felé haladva a legjobb tehetséget. Ugye? Tehát keverve használjuk, maradjunk ebbe, mi itt a karizma alatt, hogy éppen a mindenkinek a kegyelmi szeretetésre rendéka. Csak néztél kifele, azért gondoltam, hogy valaki be akar jönni. Nem, jó, akkor nincs semmi baj. Nézzünk még egy-két jelzőt, amit a krédó kapcsán használunk, nem egész probléma nélkül. Egy egyházat alapított Jézus. És ezt nem csak lelkileg értjük, hogy hát igen, mindjárt egyek vagyunk Krisztusban, hanem szervezetileg is egy egyházat hozott létre, hiszen a 12 apostol kiválasztása az ott akkor nem 13 apostol volt, és nem mondta, na, ki vagytok az egyes projekt, na akkor még itt kiválasztok 12-t, ti lesztek a kettes projekt, másra mentek. Egy egyház van, sőt, azon belül már Péternek vezető szerepe van. Ugye evangéliumok mindig úgy mondják, hogy Péter is a 12, amikor Jézussal van egy ilyen kollektív párbeszéd, vagy ilyesmi. Ebből aztán nagy viták lettek a későbbiekben, hogy hogy kell az egységet érteni. Ez egy szervezeti egység, hogy a pápa, a főnök is mindenki beosztott. Hát ez nagyon jó, leírható, ő a főnök, beosztat, és így tovább. Vagy a püspök a főnök, a püspökök egymáshoz vagyok. Ez az egyik, és a 2000 év alatt jogilag ennek az egész kapcsolati rendszernek a struktúrája alakult, és hát mind a mai napig történik. Nem alakult, hogy mostantól fekete, ettől fehér, hanem ennek van egy folyamata, ami egy nagy infrastruktúrája a világegyháznak, ugye? Ebben aztán a legkülönféle idegcsatornák működnek keresztbe kasul. Tehát van egy szervezeti egység. Szervezeti egység. Ugye van egy ilyen vastag kis egyházi jogkönyvünk, jaj Istenem, jó, pedig abban nagyon sok jó dolog van ám leírva, hogy kell ezt érteni, és miért fontos a szentség szempontjából. Mert csak a szentség miatt érdekes a történet. A második egység kérdés az a tanbeli egység. Hogy ugyanazt hisszük. Most itt persze izgalmas kérdés, hogy minden le van szabályozva. Nem, hanem egy csomó lényegi kérdés lett megfogalmazva, hogy gyerekek, ez a mi axiómánk a hitünkben, ugye? Hát melyik szakmában nincs axióma? A csillagászoknál, a matematikában, kémiában, fizikában, vannak alaptörvények, amiket fölismertünk. Itt ezt megfogalmazták nekünk. És ezzel dolgozni kell, megfeleltetni a zsinatok, az egyetemes zsinatok mindig azért jöttek össze, hogy ezt az egységet megtartsuk. Voltak szakadások, csihipuhi, nagy veszekedések. Hogy kell érteni? Hát a Nicea Konstantinápoly is egy gyönyörű szöveget mondjuk, hát nincs ezzel semmi baj, de ha ismerjük a zsinatnak a konkrét történetét, olyan kis száműzések voltak, mert ugye a császár is beleszólt, akkor még ő hívta össze a zsinatokat. Ugye? A hitben nem ő nyilatkozott, de neki ott rendet kellett tartani, parancsnokolni. Tehát nagyon érdekes ennek az egésznek a szemléletmódbeli alakulása. Ezt az elcsárdozóknak még nem nagyon kell mondani, jó? Csak az, hogy téged szeressenek, és ha csukják a könyvedet, fiam, akkor tedd meg, ez bőven elég az egység szempontjából. Tehát egy egyházról beszélünk, szervezetileg A, és tartalmilag, és törekszünk ezt a tartalmi egységet is őrizni. Hol létezik Krisztus egyetlen egyháza? Tulajdonképpen a mindenkori történelemben, mert mi meghalunk, jön a következő csapat, azok is meghalnak, következő csapat, tehát mindig egy konkrét struktúra hordozza ezt a dolgot. Ezért is van az, hogy minden püspök például gondoskodik, hogy lehetőleg a egyház megyéjébe legyenek felelősséget hordozók, és így tovább. Vannak például kihalt területek, de ott rendszerint az ember is eltűnt, Észak-Afrika. Hát virágzó keresztény kultúra volt az antik világban, jött aztán a sivatagosodás A, jött a muszlim világ B, ott nem működik. A régi, akkor még létező. De az az érdekesség, hogy ezt jogilag sose szüntettük meg. Ez le van dokumentálva. És amikor valakit püspökké szentelnek, de nem egyházmegyét kap, hanem segédpüspök lesz, akkor mindig kap egy püspökséget is hozzá. Ezekből a régiekből. Tiatira, és itt tovább. Hát mi van ott? Két arab, meg egy banánfa, és semmi más. És addig ő ennek a valamikor létezett püspökségnek a hordozója. Ha persze aztán azt jártam, ha sokat voltál segéd, most már menj valamelyik egyházmegyébe, akkor annak a titulusát viseli, és annak ő a felelőse. Ezen, amikor kispapként először találkoztunk, a sztorival nagyokat nevettünk, hogy tessék, elmegy megnézni az egyházmegyéjét, hogy néz ki, de minket is figyelme szeretünk utazni. De nem vittek el minket akkor, úgyhogy nem jutottunk el még. De most mit kezdjünk azokkal a testvérekkel, akikkel szakadtunk? Szakadtunk. Ugye még egyszer volt több nézetkülönbség és így tovább, de alapvetően két nagy egyház szakadás van a keresztény világban, mind a mai napig, ez csoportosulás. A kevésbé lényeges tartalommal az üdvözlő keleti keresztényekkel, tehát az ortodoxiával való szakadásunk bír. Mert teológiai kérdésekben nagyjából ugyanúgy gondolkozunk, minden lényegeségbeli dologban. De pápa fősége. Tehát ők azt mondják, mi keleten vagyunk, nyugatiak ti meg ott pápástúl, pátriárkai szék. Ők egységben nem maradtak egymással sem, tehát nincs egy külön pápát választunk keleten, hanem minden pátriárka maga főnöke, van köztük is egy tanácskozás, tehát tovább romlott ilyen értelemben a mi fogalmaink szerint. Mert ők ezt nem is tartották igazán lényegesnek. Legyen egy kontrollpont. Na most ebben is beátszott a politika, tehát ha a bulgárok önállóak lettek, akkor nyilván a pátriárkájuk, Bulgárország pátriárkája, ugye? Autokefál, úgy mondjuk, tehát önálló fejű egységek jöttek létre. De mikor az oroszok rájuk szálltak, mert a cáratyuska szeretett rászállni, attól kezdve a bulgár pátriárka megmaradt, de ő lett beosztva az oroszok pátriárkája alá. Ennek nem örültek, de így van. Úgyhogy például Putyin bácsi meg a többiek itt a váltásoknál, amikor a fák államok leszakadnak, akkor gyorsan mindenki kihúzta az orosz pátriárkátus alól a maga kis csapatát, örvényeket, egyebeket. De ez az ő bajuk. Ők törődjenek vele történetben. Mikor volt ez a szakadás? 1054-ben. Mindjárt mondom az ökumenét is. A nyugati egyház szakadás, amely kulturálisan és időben is közel van hozzánk, ez a protestantizmus, ugye, annak minden ága bogával, az már nagyon komoly szentségek, az egyház lényege és így tovább kérdésekben eltérő véleményt fogalmazott meg, nagyon sokfajta irányzattal, egyebekkel. Sosem mondják azt, hogy nem kell az egység, de hogy milyen típusú egység kell egymással, lelki közösség és így tovább, na abba nem tudunk egészen egyet érteni. De! És ezt a II. Vatikáni zsinat katolikus vonulatának köszönhetjük többek között, az ökumenikus mozgalom, ugye az oikos, az házat, ez görög szó, házat jelent. Ökumené azt jelenti, törekedjünk a közös ház felé. De hát azért ne legyünk naívak, mert nem arról van szó, hát akkor mindenki a felét elhagyja a hitének, a másik felébe megegyezik, hogy, és akkor boldogok vagyunk. Hát azért nem erről szól a történet, hanem beszélni teológiailag, gyakorlatban, és így tovább, és így tovább. Elsősorban a nyugati keresztényekkel tudjuk ezt csinálni, mert egy kulturális nyelvet beszélünk, egy kultúrkörben élünk, nagyjából a társadalom felfogásunk érthető okok miatt, emberképünk. A keletiek azt mondják, hogy na ti ott mi itt? Tehát ökumenéről ennyit. Akik ortodoxok például nyugaton élnek, például Londonban, azok persze részt vesznek, mondván, hogy mi most nem a nagy szajúz kellős közepén vagyunk, hanem ezt másképpen kell kezelni. Szép gesztusok vannak, de hát a világ végéig félős, hogy az egység csak bizonyos értelemben jön létre. Mert teljesen nem szakadt meg sose, hogy egy csomó kérdésben egyek vagyunk, és ez is a csata kiáltás az ökumenében, hogy azt keresünk, ami összeköt. De nem azt jelenti, hogy elfelejtkezünk, ami szétválaszt a mindennapokban, mert hát ott más a meggyőződésünk. Hogy miért? Na hát ez egy külön kérdés, ebben most nem megyünk bele, csak a lényegét mondjuk mondani. Bizonyos értelemben igyekszünk kapcsolatba lenni a nem keresztényekkel, mert ez itt a keresztények világa volt, ugye? Például a muszlimokkal, mert ők monoteisták, egyisten hitűek, ők a következő lépcsőfok vagy kör, ugye? Ilyen koncentrikus körökbe szoktuk ezt ábrázolni. Meg a többi vallással, aminek az Isten képe és így tovább olyan, amilyen. De imádság, Isten tisztelete, és vannak néha ilyen közös imák. Hát nem mindig probléma nélküli az egész, de azért ilyesmik is vannak. De azt nem ökumenének hívjuk, hanem vallásközi párbeszédnek. Vallásközi párbeszéd. Az ökumené a kereszténységen belül értendő azok között, akik vallják a Szent Háromságot, és azt, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Van egy érdekes magyar képződmény, egész pontosan erdélyi, az unitárius vallás, ugye, aki Gyulafehérvár tájékán jártassak családilag minden egyebekben, az ugyancsak találkozhatott. Az unitárius vallás az keresztény jellegű vallás, de ugye ott a Jézus Isten emberségét hát enyhén szóval negligálják, tehát őket nem tekintjük kereszténynek például. Keresztelnek, de jön egy unitárius, hogy meg vagyok keresztelve, az lehet, de nem a Szent Háromságban, drágám, és akkor újra kell keresztelnünk, ha erről bármiféle kötődik. Nincs ezzel semmi gond, csak nem árt tudni. Jehovák, azok nem keresztények, akkor is levegtetik a Bibliát, inkább egy ilyen zsidózó vallásnak mondható keresztény elemekkel. A hídgyülikére, ami egyik legsikeresebbnek mondható, az egy klasszikus keresztény protestáns irányzat. Ugye? Teológiailag Németh Sándornak a szép zakós prédikációit, meg egyebeket vasárnap délelőtt érdemes néha megnézni, az teljesen klasszikus keresztény prédikáció. Nem katolikus, hanem ide tartozó. Igen, ez az egy. A szent szó, az egyházunk ugye szent, ezt Jézusra utalva mondjuk, hogy ő van jelen benne. Nem a mi tökéletességünkre van szó, de amennyiben az ő szentségéhez kötődünk, részesülünk. Tehát vállalhatjuk az egyház a szent egyház. Ugye szoktuk mondani, hogy anya szent egyház, ugye? Az anyaság az a gondoskodó, kegyelmi gondoskodás, ugye? A szent szó az, hogy Isten jelen van benne Jézus Krisztusban, Szent Háromságosan. A katolikus szó, katolikos, az is görög szó természetesen, az egyetemest jelenti szó szerint, két értelemben, mindenkinek szól, mindenki meg van hívva, még akkor is, ha nem érkezett el hozzá, és minden benne van, ami kell az embernek, ahhoz, hogy üdvözüljön. Nem kell máshova kacsingatod a buddhistákhoz, nem kell taoizmussal foglalkoznod, pótcselekvésítod, megvan benne. Ha elhiszed, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ha nem, akkor az ember azt mondja, csinálok én magamnak nagy, szimpatikus, vegyes vallást. Ebből is kicsi, abból is egy kicsi. Miért nem? Még egy fogalmat érdemes itt az egyháznál bedobni, ez a részegyház. A részegyház nem azt jelenti, hogy darabra esett szét ez az egész, hanem tulajdonképpen az egyetemes egyház, most elsősorban a struktúrára mondom, az egész világ egyház. Részegyháznak hívjuk az egyház megyéket, mert az egyház megye élén a püspökkel mindent tud, és mindent hoz, ami kell. A plébánia nem részegyház. Nem tudok papot szentelni. Például, ugye? Szentségek jelen vannak. De a részegyházban, az egyház megyében minden olyan szentségformáció, kormányzási dolog és így tovább jelen van. És a részegyházak vezetői, a püspökök, a világegyház püspökei kollégiumot alkotnak. Kollégiumot, ez a püspöki kollégium. Minden püspök benne van. És akkor a pápa és a püspöki kollégium tulajdonképpen a látható vezetője. Egyébként a pápa is püspök, nem több, ha belegondolok, Rómának a püspöke, de pápa, azaz atyasággal bír, meg koordinációs feladatokkal az egészet illetők. Igen. Nem keresztény vallásokra utaltam, egyházon kívül nincs üdvösség. Na itt ezt a fogalmat azért, mint egy záradéknak betesszük. Tehát az egyházon kívül nincs üdvösség. Extra ecclesiam non est salus, mondja a kínai. Hogy van ez? Akkor mindenki elkárgozik, aki nem tagja az egyháznak? Hát akkor persze tévének a fele elkárgozik, mondjuk. Hát nem valószínű. És ezt úgy fogalmazták aztán, nem csak azért, hogy a szavakkal játszanak, hogy ahol viszont az üdvösség a nem katolikusokban megjelenik, rendes, tisztességes meggyőződése szerint lelkiismereti szabadságban, ott van az egyház láthatatlan módon. Tehát ez azt jelenti, hogy aki üdvöz, az mind Krisztus miatt üdvözül. Mert ő a megváltó. Akár tud róla, akár nem. De hogy ő milyen döntéssel, hogyan, az lelkiismereti kérdés. Hiszen tudjuk, a nyílt hit ajándékát, tehát egy csomó ismerősünk se kapta meg. De ettől még nem biztos, hogy bűnt követett el. Ugye? Lehet, hogy igen. Tehát a hitetlenség, vagy a hit visszautasítás lehet bűn is. Felelőtlenséggel. De csomó embernek, mert az semmit nem mond. Vagy nem is érkezett el hozzá a hír. Hát Kína nagy része. Akik Krisztus előtt születtek és itt éltek emberként. Pár kedvenc neandervölgyi ősünk. Hát mit hallott ő Krisztusról? Nem fog üdvözülni? Hát dehogy nem. Neki is fölkínáltaték visszamenőleges hatállyal. Ez a Pokoltornátszázsa alászállt című sztori. Ugye? Azt jelenti mindenkit értesít. Gyerekek! Meg vagytok váltva, jaj, de jó, már nem győztük itt várakozni és beszélgetni, mert mondtuk egy kicsit magunkat, hogy most már azért legyen valami. Igen. Igen. Ez aztán, hogy miként kell hirdetni, továbbadni, és egyben akkor le is zárnám az utolsó szóval az, hogy apostoli. Ugye? Ki az apostol? Apostello, az a küldetést jelenti. Apostoli, tehát küldetéssel bíró, mindenkinek meghirdetni az örömhírt. Meg vagyok váltva, Jézusban történt mindez, és az Atyával és a Szentlélekkel egységben éljük ezt meg. Ez tulajdonképpen a nagy krédunknak a vége, és ezzel nagyjából lefettük a hitnek az alapvető kérdéseit. Amivel nem foglalkoztunk, mert ezek a krédók még erre nem voltak kihegyezve, azok a szentségek, ezekre majd nem sokára az egyház téma kibontásába fogunk sort keríteni. Tisztelettel kérdezem, hogy az elhangzottakhoz, vagy a korábbiakhoz van-e a hölgyek urak részéről bárkinek kérdése, vagy reflexió? Bármi lehet, sose szígyeljük, hogy a kérdés van, vagy bizonytalanság bennünk. Fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami bennünk élővé vált. Rágicsáljuk akkor, rágicsáljuk. Na és, hogy jó kedvel távozzunk, ne csak úgy nagyon megnyomultvá magunkat egy kicsit a komoly témákra. Beszélj a gyónásról és az oltári szentségről, mondja a hitoktató az egyik kis hittanosának Itáliában. Mit mond vagy írt a gyerek? A nők egész biztosan többet vétkeznek, mint a férfiak, különben nem járnának annyit gyóni a kisablakhoz. Mikor kispapokat készítjük fel egy gyóntatási gyakorlatra egyebekre, akkor megyünk végig a dolgokon. Van egy külön tantárgy, amelyet ezzel foglalkozik, hogy mindig mondom, hogy gyerekek, készüljetek valamire, hogy a női nem kedvességével, szépségével és probléma világával fognak találkozni 90%-ban. És ez általában bejön. De így szép a világ. Ennyit a cölibátusról kérem. Nem akarják, hogy meglátszanak rajtuk a bűneik. Nem is akármi. A gyónást lemossa rólunk, a halálos és a bocsánatos bűnöket, olyan tiszták leszünk, mint az angyalok. Ha gyónás után egy másodperccel meghalunk, rögtön a paradicsomba jutunk. Ha gyónás közben halunk meg, hát a purgatóriumba. Dante Alighieri volt az egyetlen, aki gyónás nélkül mind a három helyre bejutott. Ezt tudjuk a híres isteni színjátékkal, ugye? Az ostjában ott az Isten. Nagyon-nagyon kicsire összehúzza magát, hogy beleférjen, és ha széttörjük, kifolyik a Szent Januárius vére. Tudjuk, az olaszoknál Nápolyban van ez a híres szent, a Szent Januárius, akinek a vér csodája egy jól ismert dolog, vértanú volt, és akkor fölfogták a vérét ott akkoriak, és eltették. Nagy meglepetéssel tapasztalták, hogy időnként, mikor ünnepe van, elkezd fölforni. Tehát megint folyékonnyá válik, nem szárad be. Tényleg érdekes, hogy vizsgálták elől-hátul, és nem kapunk természetes magyarázatot rá. Tehát Nápoly és környékének, hogy ott Jézus vére, az egy nagy tanúságtétel. Hát az ostjából folyik ki, hát összeköti a kis buksi fejében. Én vagy, hogy nem mondom el minden bűnömet Don Csirikónak. Cserébe viszont minden nap elmegyek az iskolába, akkor is, ha esik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Tehát kétszer tudunk még találkozni, és aztán utána majd a nek után rögtön folytatjuk.